az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Ó, legfelségesebb, dicsőséges Isten, ragyogd be szívem sötétségét, adj nekem egyenes hitet, biztos reményt, tökéletes szeretetet, végtelen mélységű alázatot, érzéket és értelmet, Uram, hogy megtegyem a Te szent és igaz parancsodat. Kedves hallgatók, Assisi Szent Ferenc imádságában a szív világosságáért, azaz a tökéletes szeretetért és a végtelen mélységű alázatért könyörög. A szív világossága a szeretet, amely nincs alázat nélkül. Az alázat a szőlővesző bölcsessége. Aki így szólítja a szőlőtőt, Jézust, nálad nélkül semmit sem tehetek. Nálad nélkül tehetetlen vagyok. Vagy ami még rosszabb, ha nálad nélkül, nélküled teszek, veszek, fáradozok, akkor az biztos, hogy a semmit teszem, a megsemmisülést szolgálom. Nagy-nagy fáradozással, testileg, lelkileg lepusztítok, gyilkolok, egy szóval megsemmisítek. Mindenki jól tudja sajnos, hogy egy családi háborúság, amelyben nincsen az Úr, milyen megsemmisítő, és ugyanakkor mennyi sok energiát pusztít el. Valójában a veszekedésben ki lehet merülni, az is egy borzalmas fáradtsággal jár, de mi ennek az eredménye? A semmi, a másiknak a megsemmisítése, vagy a maga mi biztos? Nagyon szeretem Andersennek a meséjét, a császár új ruháját, amelyben a szélhámos szabók szövik a császár új ruháját. Tudjuk, a gyerek fedezi fel, hogy mesztelen a császár, és felkiált, de ezek a szélhámos szabók megizzadva, fáradozva csak szövik és szövik a semmit. Amikor netán és véletlenül azon kapom magamat, hogy fáradozva teljesen értelmetlen dolgokat csinálok, akkor mindig eszembe jut Andersennek ez a meséje, és benne ez a két mondat, hogy szövik a semmit. Szövik a semmit. Az öntelt, ezért istentelen, dicsekvő magatartás az evangéliumok szerint. Ez a magatartás mindig kudarcra van ítélve, bukásra, vereségre, veszteségre van ítélve. A múlt olvasás során láttuk, hogy ezt az evangéliumi bölcsességet, hogy az öntelt dicsekvés az a semmit cselekszi, ezt az evangéliumi bölcsességet veszik át az orosz folkrólnak, népi költészetnek, elbeszélő költészetnek a különös darabjai, a történelmi énekek, a 11., 12., 13. században keletkezett úgynevezett bilinák, amelyek hirdetik, hogy akármilyen hős valaki, ha megfertőzi az öndicséret, dicsekvés, a pachvál, az biztos, hogy bukásra van ítélve. Ez a 11. 12. századi orosz folklór bölcsessége. A 20. században valami hasonlóról írt Határgyőző az Armageddon című versébe, két sor, önünneplő istenét, nyelje reterát fenék. Az evangéliumokból tudjuk, hogy Jézushoz tódultak a gyógyulni vágyók, testi-lelki betegek, a fogyatékosok, az erőtlenek, az egészség hiányától szenvedők, és ugyanígy közeledtek hozzá a bűnösök, hallani, látni vágyták őt, a vámosok és az utcanők. És Jézus nemhogy nem zárkózik el tőlük, előlük, hanem segítségükre siet, fogadja őket, van, hogy egy asztalhoz ül velük. A farizeusok a nevük jelenti, ami a valóságuk is, az elkülönülők, a farizeusok és az írástudók nagy botránkozására. De Jézus még a botránkozóktól, az írástudóktól és a farizeusoktól sem zárkózik el, Ott találjuk Jézust az ő asztaluknál is, az ő társaságukban is. Akkor is, ha ők szinte mindig azon mesterkednek, hogy hogyan hallgattathatnák el őt, hogyan emészthetnék el őt, hogyan okozhatnák az ő vesztét. Jézus mégis és mégis újra és újra szóba áll velük. Mérhetetlen szívbéli gazdagságában, persze nem csak a farizeusokkal, írástudókkal, hanem a gazdagokhoz is odafordul, nem fordít nekik hátat. Gazdagok, akiket ő a maga mérhetetlen gazdagságában, ez a mérhetetlen gazdagság, hogy magát, az atyát bírhatja, az én atyám kifejezés rejti, és fejezi ki, tárja fel a Jézusi gazdagságot, és ehhez a gazdagsághoz képest mindent nagyon-nagyon szegény gazdagságnak vél. Ő maga szegény volt. A názáreti szolgáló leánynak, már és a kétkezi munkás Ács Józsefnek a fia, a názáreti gyötment, mégsem idegenkedik sem a gazdagoktól, sem pedig a hatalmasoktól sem. Vagyis kimondhatjuk, hogy Jézusban nincs semmiféle szekt, vagy proletár, gőg, gyűlölködés, vagy elzárkózás. Jézus kicsikkel és nagyokkal, szegényekkel, gazdagokkal, a beosztottakkal és a hatalmasokkal, mindenkivel szóba áll. Azért egy kivétel van, és ez pedig a Heródes Antipász, a negyedes fejedelem, aki az öreg Heródesnek, a nagy Heródesnek, ennek a iszonyatos tömeggyilkosnak a fia, aki persze nem esett az alma messze a fájától, hiszen tudjuk, hogy kivégezteti keresztelő Szent Jánost, ezt Jézus nehezen dolgozza föl, elvonul hosszan keresztelő János kivégzése után. Tanulságos lenne elgondolkodni azon, hogy miért ez az egyetlen ember, a Heródes Antipász, akivel Jézus nem áll szóba. Ezt most itt nem fogom megfejteni, de azért egy-kettő gondolatomat hadd tárjam a kedves hallgatók elé. Úgy nevezi Jézus a Heródes Antipászt, hogy a róka. És itt nem elsősorban a ravasságára gondolhatott arról is, hiszen Jézus mondásaiban szerepel a róka a maga ravasságával, hogy legyetek ravaszok, mint a rókák, és szelidek, mint a galambok. Azonban itt nem ez, hanem Jézus korában a róka egy más tulajdonságával is szerepelt, és amellyel emberek jeleztek, amikor azt mondják valakire, hogy róka, akkor ez azt jelenti, hogy jelentéktelen. Egy senki kis ragadozó. Az oroszlához, tigrishez, az állatok királyához képes, a kis utálatos, semmi büdös tyúktól vaj. És amikor Jézus ezt mondja a Heródes Antipászra, hogy mondjátok meg annak a rókának, akkor ez a jelző ezt jelenti, hogy ez mondjátok meg ennek a cinikus, hedonista, fújt hólyagnak, aki számára Jézus csak azért fontos, és azért akart vele beszélni, meg találkozni, hogy szórakozzon rajta, hogy előtte is mutasson be valami látványt, valami csoda mutatványt. Na ebből Jézus nem kér. Ennyit biztos, hogy oka, hogy nem áll szóba. Ő az egyetlen az evangéliumokban, akiről tudunk, hogy nem áll szóba, ez a Heródes Antipász, a róka. Jézus szóba áll a farizeusokkal. Többnyire éles vitában van velük. De tudunk egy farizeust, akit Jézus megszólít, ez a tarziszi farizeus, a Saul, a damaszkuszi úton. Megrendíti, magához vonja, és utána Saulból Pál lesz, aki Jézus szeretetében, mondhatni szerelmében lesz hatalmassá, és a római birodalom nagy misszionáriussává. Tudunk írástudóról, egyről tudunk, akit Jézus nagyon megbecsül. Szent Márk evangéliumában olvasunk arról, hogy egy írástudó oda megy Jézushoz, és megkérdezi tőle, hogy szerinte melyik a legfőbb parancs. És akkor Jézus elmondja a főparancs, a szeretet parancsot, és hasonló ez a felebaráti szeretetnek a parancsa, és ezzel nagyon egyetért ez az írástudó, meg is ismétli Jézus szavait, és mondja, hogy igen, valóban a szeretet, ez az igazi áldozat, ez az áldozat bemutatás, ez tetszik Istennek. És akkor erre azt mondja Jézus, hogy nem vagy messze az Isten országától. Hát nagyon nagy dicséret egy írástudónak. Azt is tudjuk, hogy fő emberek is, a főtanács tagjai közül is csatlakoznak Jézushoz. Ott van az a gyönyörű találkozás, amikor a Nikodémus ének idején bekopogtat Jézushoz, és Jézus olyan mélységeket tár fel, amit senki másnak, ennek a főembernek, a Nikodémusnak, hogy Isten úgy szerette a világot, hogy egyetlenét, az ő egyszülöttjét adta oda, hogy mindaz, aki benne hisz, el ne vesszen, hanem örökké éljen. Vagy ott van az a József nevű ember, aki végig-végig titokban követője Jézusnak, csak amikor nagy bajban lesz Jézus, amikor a legnagyobb veszedelem kiállni, hogy én Jézussal tartok, akkor, a halálakor, a temetésekor, akkor nyilvánítja ki a Jézushoz tartozását, és jelentkezik a Pilátusnál, hogy elkérje Jézusnak a testét. Mondhatjuk persze azt, hogy hát azért nem illik Jézus kritizálni, de ha ami a szívemen, a számon, vagyis, hogy azért ezek a missziói Jézusnak a farizeusok felé, írástudók felé, a gazdagok felé, a hatalmasok felé nem túl termékeny. Egy-két-három nevet tudunk csak említeni. Ez igaz. De Jézusban missziót illetően sincsen skalp szemlélet, hogy számlálná, hogy hányan és hányan csatlakoztak volna hozzá. Inkább, amikor tömegek csatlakoznak, akkor ez nem kábítja el Jézust. Tudja ő, hogy mi lakik az emberben. Jönnek, mert éhesek, jöztök utána, mert kaptatok enni. Jöztök, mert meggyógyultatok. De, hogy a lényegre figyelnétek, és azért jöttök, ebben ki tud kételkedni Jézus. De mondom, hogy ő a keveseket, kevés, kicsiny csapatot nagyon nagyra becsüli. Jó lenne, ha ez a szemlélet bennünk is úgy eluralkodna, amikor Jézus azt mondja, hogy ketten-hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok én is. Ez a ketten-hárman az én nevemben. Minden megkeresztelt Krisztus követőt kötelez a missziós parancs. És mert kötelez a missziós parancs, fontos, hogy Jézusnak ez a missziós szemlélete, amely nem mennyiségben gondolkodik, hanem mondjuk így minőségben, ketten-hárman az én nevemben összejönnek, ott vagyok én is. És hogy misszió, amelyben mindig Jézustól kell tanulnunk azt, hogy hogyan. Ebben is Jézusnál hospitálunk. Egy tanítani tanulónak nagyon fontos, hogy kitől tanul tanítani. Éppen így keresztségünknél fogva mindannyian misszióközösek vagyunk, hogy ezt miként kell tennünk, azt Jézusnál tanuljuk. Jézusnál hospitálunk. És az első, amit igazán tanulni kell Jézustól, hogy ezek szerint légy mindenki felé nyitott. De mindjárt mondom, hogy ez a légy mindenkit felé nyitott, Jézusnál milyennek a nyitottságnak a forrása? Hát azt, hogy az éjszakákat az Atya imádásában töltötte. Ez a forrás. Jézusnak az elvonulásaiból fakadnak a nyitottságai az emberek felé, a mindenki felé. Ez a fantasztikus és gyönyörű ellentmondás, églet, amely persze Jézus minden tettét jellemzi, hogy minél elvonultabb, minél lecsendesültebb, minél szemlélődőbb az Atya szeretetébe és szerelmében, annál nyitottabb az emberek felé. Az egyház történelem is ezt bizonyítja. A lelkiség történetet, ha nézzük, hogy a szentek életét, hogy minél odaadottabb valaki Jézusnak, minél jobban Jézusé, minél jobban rejtekben él, és ezt a rejteket szereti igazán, ezt tartja az élete lényegének Jézussal, annál jobban, annál nyitottabban, és persze annál jézusibb módon lesz nyitottabb az emberek felé. Pár éve került a kezembe egy különös könyv, amelyet mindjárt megtalálok, mert itt a kis asztalomon elég sok minden van, és papírok alatt rejtőzött, megtaláltam a könyvet, folytatom, amit mondani kezdtem, hogy pár éve került a kezemben egy különös könyv, amely számomra arról szól, hogy a 20. 21. században is igaz az a tanulság, amelyet említettem, a kivételtelen tanítása az egyháztörténelemnek, a lelkiség történetnek, minél rejtettebben Jézusban, annál tudsz nyitottabb lenni az emberek felé. A könyvnek a szerzője Felicitas Korrigán. És azért is szimpatikus ez a könyv, mert hogy én ferences lévén szeretem a barna színt, barna csuhába érzem magamat jól, és ennek a könyvnek a borítója is, a domináns szín a barna, és a könyv borítóján találom a címet, azt mondja, barátok egy életre. És három embernek a fényképe van rajta, két férfié és egy szerzetes nővéré. Az egyik férfi, aki úgy hívják, hogy Sidney Cockerel, tudós ember, lefele néz komolyan. A másik olyan kicsit rabaszkásan néz, egyenesen rám, őt Bernard Shaw-nak hívják, a drámaíró, és aztán ott van egy szerény, nagyon aranyos, nagyon kedves, mosolygós, szerzetes nővér, ő a Laurencia nővér, egy bencés nővér. Kinyitom a könyvet, és látom, van egy alcíme is, apáca, az apáca, a hitetlen, ő lenne a tudós, és a felsőbbrendű ember, ő a drámaíró. Kiadó pedig a Szent István Társulat. Nézek nagyot, hogy is fordította a könyvet. A könyvet Tandori Dezső fordította, az ő nevével már találkoztunk tavaly karácsonykor. Több versét megismertük. Tandori ugye, aki a játék és komolysága, a könnyűség, könnyedség, és a mélységnek a költője, és aki a fordítást lektorálta, a Török József, aki a, már meghalt, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem hittudományi karán az egyháztörténelemnek volt a professzora, könyvet pedig a Szent István Társulat adta ki. Tandori Dezső, Török József, Szent István Társulat, már ez is egy szép összeállítás. Nézzünk a könyvbe. A nővér, a bencés nővér Laurencia, a Szent Lőrinc vértanúról kapta a nevét, ő a védőszentje, azt is írja a nővér, hogy ő az én ihletőm, és ő az én késztetőm. Vall a nővér az egyik levelében a hivatásáról, a hivatásának a titkáról. Úgy vall persze, hogy a titok titok marad. Ezt olvasom a levélben. Szó sincs arról, hogy valami rossz világot hagytam volna ott, menekülés szerűen. Nem találtam semmi kivetni valót a világban. Miért is találtam volna, mikor otthonom maga volt a mennyország? Igen, a családi fészek. Aztán rátér ebben a levelében arra is, hogy megindokolja, hogy na de akkor mégis. Miért fordított hátat a világnak? És mindjárt persze cáfolja is, hogy hátat fordított a világnak. Ezt olvasom. Hogy a döntő lépést mi váltotta ki, bajos lenne egyszerűen felfednem, bajos lenne egyszerűen felelnem, hogy valaki mikor hall hívást, s mifélét, roppantul személyes, megfoghatatlan ügy, ugyanakkor rettentő konkrét, egyedi, persze egész életünk titka érdemben ez. Ugyanebben a levélben arról is tesz említés, amit már kezdtem mondani, hogy egyáltalán tényleg elhagytuk a világot, mi szerzetesek. Így pontosítja. Mondanom sem kell, hogy nekünk igen komoly világi kötelességeink vannak. Nem élhetünk távol. Már csak azért sem, mert fő dolgunk az, hogy imádkozzunk. Az imádkozás. Azokért, akik a világban vannak. Bernard Shaw, az író, az egyik levelében meg is állapította, hogy írja a nővérnek, hogy bár ön falak közt élő apáca, semmi sem zárja el a való világtól. A tudós Sidney Cockerell pedig megállapítja, hogy bizony nem mondanám, egyik leveléből idézem, bizony nem mondanám, hogy hibásan döntött, így a nővérnek, mert kigyelmed léte olyan, mint a jelzőfény, oda villog a sötétben bolyongóknak. Állagát tekintve pedig, akár a rádium, sugárforrás, ám e fény kvantuma sosem jelenti, hogy az alapanyag önmaga fogyatkozna. Kitűnik, hogy Sidney Cockerell tudós ember, egyébként olyan mindenhez értő tudós ember, mérnök ember, aki föltalálja a légpárnás hajót, miközben középkori kéziratokkal foglalkozik, és egy tekintélyes Cambridge-i múzeumnak az igazgatója. Laurencia már 38 éve bencés nővér, amikor papírra veti az egyik levelében ezeket a sorokat. Idézem a levélből, tudja-e, Szent Benedeknek volt egy látomása, írja a tudósnak. Szent Benedeknek volt egy látomása, az egész világot látta egyetlen napsugárban. Ez persze leírási kísérlete csupán a leírhatatlannak, de talán közvetít figyelmednek valamit abból, amit gondolok én itt. Ha Isten közelére törekszünk, a dolgokat benne kezdjük látni valahogy, s úgy némiképp, ahogy talán ő láthatja őket. Ezt teszi, hogy érdeklődésünk támad mindenféle emberi lény s mű iránt, és ami szerintem bizonyos, nem jutottam volna idáig, ha bennmaradok a világban. Laurencia sorait igazolja az egyik ismerőse, aki azt írja róla, ismét könyvből fogok idézni, a maga utánozhatatlan módján mindenki előtt nyitva állt, aki segítségre szorult bármiképp, valóban határok nélküli lény volt. Gyakran gondolom, hogy Isten egyik ajándéka azoknak, akik képesek mindent neki áldozni, ez megáldja őket az átérzés adományával, s eképpen mélyebb módon élhetnek másoknak, elemibb erővel segíthetnek, szívükben a részvét alaposabb, gondosabb, átfogóbb. Hihetetlen, mennyire így volt ez Laurencia a nővérnél. Szent Benedek szelleme sugárzott belőle, neki és apátságának köszönhetően emberek se szeri, se száma került közelebb Istenhez, és nem túlzok. Ez az Isten szívéből megélt tágasság, határtalanság nem áll meg az emberek világánál. Ha megállna, nem lenne határtalanság, hanem kiárad az állatok. Különösen is a madarak csodálatára, ebben nagyon közös Szent Ferenccel. Egyik levelében írja Laurencia nővér, idézem, magam a tavasz visszatértével mondhatni a szokásos mámort élem át. Igen, hogy dalra, fütyre ébredek például. A fekete rigó gondoskodik erről az idén. Eddig, mintha az énekes rigók lettek volna kedvenceim, de most nemes verseny alakul, látom, főleg pedig hallom. Remélem, nem hűtlenség ez részemről, de valóban átpártolok a fekete rigóhoz. Oly kifejező az a könnyed, hevenyészetnek ható és mégis átható kis danája a sok megunhatatlan ismétlés és újdonság benne. A madarakról szóló levél részletek a zsoltároknak a világát tárja elénk. A zsoltárokban olvasunk ilyen sorokat, hogy mert a te fényedben látjuk az igazi fényt. Csoda, milyen rendkívüli, írja az egyik levelében szintén Laurencia nővér. Csoda, mi rendkívüli mód szelídek, mind a mi madaraink. Pintyek ugrálnak lábunknál, a fekete rigók cseppet se félnek, úgy szaladoznak, érdeklődve néznek föl ránk, de szó szerint, persze a vörösbegyek, a főfő jó barátok. És egyikük a jelek szerint még olvasni is tud, de szó szerint, és ez igaz történet. Egy vörösbegy ugyanis bejárt a nyomdaházba, ott kapott eleséget. Ez így ment egész télen át. Sajnálattal figyelhettem meg azonban, hogy látogat túlságosan lekötik a fiatalabb nyomdász apácák figyelmét, így hát megkeményítettem a szívem, s a jobb munkavégzés érdekében közöltem a kis műhely főnök nővel, hogy dolog időben nincs madáretetés. Ezt ő fel is firkantotta egy cédulára, melyet a párkányra tett odafent. Jött a vörösbegy, kosztot nem talált, szökelve bejött a nyomdaszobába, meglelte a cetlit, nézegette, akkor a kenyér morzsás dobozhoz ment, kiszolgálta magát. Munkaidő alatt ez ismétlődött, attól fogva napra nap. Még mondja valaki, hogy a madár nem szuper intelligens. Kedves hallgatók, kedves testvérek, Szent Ferencet említettem, hogy Laurencia nővér világlátása a madarak dicséretével, illetve a Jóisten dicséretével a madarak miatt mennyire hasonlít Szent Ferenchez. Tehát azért itt említhet a fordítónak a nevét újra, a Tandori Dezsőt, akiről tavaly említettem, hogy ő a verebek nagy barátja, de hát különösen a tört szárnyú, a tört lábú picin sérült madaraké. És persze ez a barátság, és az, hogy számtalan versében ezekről a verebekről ír, azért mindig az emberekről szól, és önmagáról is. Valahol prózában írja le Tandori Dezső, hogy azért szereti ezeket a tört lábú szárnyú verebeket, és azért viszi haza őket, mert hogy olyan testvéri világ ez. Ő is ilyen tört szárnyú, tört lelkű verebecske. És aztán nem csak a tört szárnyú verebekről írt, hanem a megtört emberekről is. Nagy-nagy részvétel ez az író. És aztán ahogyan magáról ír, az ő világáról, az ő tört világáról. Biztos vagyok benne, hogy annak idején egy évvel ezelőtt idéztem ezt a kör két soros versét Tandorinak, hogy bűnös vagyok-e vagy szent, bűnös vagyok, annyi szent. Szóval, amikor itt a Laurencia nővér is szemléli a madarakat és a madarakban Isten csodálatos világát, akkor ugyanez a nővér ugyanezzel a nyitott szemmel és nyitott szívvel fordul az emberek felé is. És hogy olyan csodálatos, hogy hogyan teheti meg ezt egy igen-igen zárt világból. Mert hogy a bencis nővéreknek a világa valóban egy zárt világ, amely zárt világ ugyanakkor valamiképpen leképezi a nagyvilágot is. A tudósnak írt leveléből idézek, amikor a saját közösségükről írja a Laurencia nővér a következőt. Nem gondolja, ugye remélem, hogy a szerzetes életet élő ember megmenekül a tövis szúrásoktól s más hasonló fájdalmaktól. Kezdjük ott, hogy 70 ember nem is élhet együtt örök teljes harmóniában. Ezek szerint ennyien vannak a monostorban. Surlódások adódnak. Folytatom a levelet. Surlódások adódnak, dolgok szikráznak össze. Aztán menjünk tovább. Az igazi, a komoly spirituális élet, komoly megpróbáltatások sora, nagy igénybevétel. Túl ezen, minden közösségnek megvannak a maga sajátos bonyodalmai, megpróbáltatásai. Nem akarom arról meggyőzni most, hogy mi volnánk a föld legbonyolultabb lényei itt. Egyszerűen csak arra hívom fel a figyelmét, hogy senki azzal még kívül nem kerül a bajok lehetőségein, ha kívülre kerül, úgymond a világon. Ami engem illet, erkölcstelennek is vélnék egy ilyen eszményi állapotot, mert ugyan mivel érdemeltük volna ki a gond s baj nélküli életet? Kedves nővér, a szívemből beszél. Közben az órát is nézem, látom, hogy fogytán van az idő, mindjárt megszólal a vészcsengő, ezért folytatom a könyvet, és már tudom azt is, hogy majd a következő olvasás órán is ezt a gyönyörűséget fogjuk folytatni, a Barátok egy életre című könyvet, mert hogy ahogyan a Jóistennek a királyi szívében azért mégiscsak a kiváltságosak, az elsők, a betegek, a kiszolgáltatottak, a fogyatékosak. A velük való együttlétről, törődésről Laurencia nővér is ír, éppen a tudósnak írt levelében. Olvasom a 44. oldalról, föl is lapoztam, tudom, sietnem kell, mert mindjárt csöngetnek, szóval ezek a gyönyörű sorok. Van pár új növendékem, és akkor egy kórust nevez meg, egy csodálatos kollégiumból, ahol szellemi fogyatékos, bentlakó fiúk vannak. Megkértek volna, foglalkozzam 16-ukkal rendszeresen. Ám ez képtelenül sok lett volna. Mindenhogy úgy döntöttem hát, hogy legyen hetente két mesterük, remek szakértők, magam havonta egyszer foglalkozom a fiúkkal. Jó 20 kilométert kocsikáznak minden alkalommal, és igen élvezik már az utazást is. Szegény gyerekek olyan meghatóak. Na, de tökéletesen fegyelmezettek. A szellemi fogyatékosok oly muzikálisak ugyám. Tegnap járt nálam egy 31 tagú férfi kórus. A jövő héten is érkezik egy másik szellemi fogyatékos kórus, 19-en jönnek, Molnár legények. Megtakarított garasaikból fedezik az utat, és a többi a hónapok keresményeiből. A tudós reagál is Laurencia levelére ezzel, és ezzel folytatom, vagy fejezem be az olvasás órát. Ha szellemi fogyatékosokkal így remekül bánik Laurencia nővér, küldök én kigyelmednek Cambridge-ből. Aha. Egy egész rakattal efféle szortét. Köztük lesznek az egyetem állítólag legbölcsebb koponyái, hát ha javíthatna valamit azon a daltalan állagukon. Kedves hallgatónk, jól sejtettem, hallom a csengőt, elköszönök, áldás békességet.
Olvasás óra. Az olvasás, mint evangéliumi kincskeresés. Zagykó László atya műsorát hallották. Mária Rádió.
Az imaórák liturgiája. Az olvasmányos és napközi imaóra következik.